Köszöntöm nézőinket a heti hírmondó 15. évfolyamának 724. adását látják, augusztus első vasárnapján. Műsorunk témái címszavakban. Száguldó cirkusz Budapesten. Siker, csillogás és pénz. Ismét jól teljesített a Forma 1. A balkáni hóhér szelíd hétköznapjai. Meddőség és potenciazavar kezelését is vállalta a tömeggyilkos. Szigorú biztonsági intézkedések Pekingben. A helyszínen szerzett tapasztalatairól Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő számol be. 2 órája már tudjuk, a Forma 1-es versenysorozat egyetlen közép-kelet-európai versenyét Heikki Kovalainen nyerte a Hungaroringen. De bizonyára nyertesnek érezhetik magukat a verseny szervezői is, hiszen a jó időnek és a szoros világbajnoki versenynek köszönhetően több százezren a helyszínen tekintették meg a futamot. A 3,5 milliárd forintos állami támogatású rendezvény így akár nyerességes is lehet, nem beszélve a turisták által itt hagyott forintokról.
Augusztusi idél Magyarországon. Parlamenttel, járókelő magyarokkal és látható a jókedvű külföldiekkel. A Forma 1-es fanok öröme persze érthető, hiszen péntek délután van, és eddig kedvencük Lewis Hamilton bizonyult a legjobbnak a szabad edzéseken.
Lewis!
Lewis Hamilton!
Igen, jól hallották a kiejtésből is. A fiatalok a messzi görög honból jöttek. Először járnak nálunk, így nem csak a magyaródi aszfaltcsíkot lesik, hanem a főváros megtekintésére is hagynak időt.
First impression very, very nice, very beautiful. It's like Paris.
Köszönjük, Nikó, ez jól esett. A görög fiatalember és társai egyébként a hosszú hétvégén nem csak ezért oly kedvesek nekünk. A Magyar Turizmus ZRT adatai szerint a Forma 1-es magyar nagydíj látogatói és közreműködői nem kevesebb, mint 15 milliárd forintot költenek el itt, amelynek csak az áfa bevétele 2,5 milliárdot tesz ki.
Budapesten az összes 4 és 5 csillagos szálloda tele van, de egy érdekességet hagy említsek meg, tavaly például tudtunk olyanról, hogy lengyel csoport Lilafüreden lakott.
Ez pedig már Magyaród, ahol miután a pilóták végeztek a munkával, most a szurkolókon a sor. Ők ilyen körülmények között vezethetik le a pályán látottak utáni feszültséget. A 6000 fős kisközségre nehéz most ráismerni. Rengeteg az árus, és még több a vendég. Az árakat idén is a megnövekedett kereslethez igazították, de mivel a magyaródi árképzés már évek óta lerágott csont, javaslom, egyezünk ki annyival. Hamburgert idén sem lehet 1000 forint alatt kapni, a giroszos menüért pedig ezúttal 2600 forintot kell leszurkolni.
Fogalmam nincs, hogy mennyien lesznek.
De azt mondják, ezen a héten rekord is lehet.
Hát minden évben ezt mondják, majd utána meglátjuk.
A bazári forgatagban Babits László polgármesterrel is megbeszéltünk egy rövid találkát. Az elfoglalt előjárótól azt kérdezem, a magyaródiak szeretik-e a Forma 1-et? Mivel a falu 50%-a részt vesz a vendéglátásban, a válasz igen. Persze azért vannak, akiket zavar az ilyenkor megnövekedett forgalom és zaj, de azt azért senki sem bánja errefelé, hogy 1986-ban nem a szintén aspiráló kis tarcsa kapta a Forma 1-es pályát.
Önmagában ez a néhány nap, ez nem jelent nagyon sok bevételt az önkormányzat számára. Talán 2-3 millió forint az, amely különböző módon befolyik a kasszába, és vannak kiadásaink is, éppen a megnövekedett szemétnek elszállítása a biztonsági egészségügyi ellátás miatt.
Csak nem veszteséges a Forma 1 Magyarországnak?
Nem veszteséges, de igaziból, amiért fontos nekünk, hogy itt van a Hungaroring, az az egész éves jelenléte, és azok az adók, amelyek innen befolynak. Ők a legnagyobb adófizetői a településnek.
Bár még nem javasoltam a polgármester úrnak, de akár díszpolgárrá is avathatnák Robert Kubicát, a lengyel versenyzőt, a Forma 1-es tehetséges pilóta, ugyanis a becslések szerint nem kevesebb, mint 30-35 ezer lengyel turistát vonz ide a magyaródi ringre.
Mivel német, angol és lengyel szót rengeteget hallottam, magyar hangot pedig csak az árusoktól, örömmel pillantom meg a címeres pólóban ülő szurkolót.
Tervetuló! Hungaroringille! Kaikki!
Finnugor testvérünk egyébként visszajáró vendég a ringen. alkalmanként 2000 eurót, azaz átszámítva 460 ezer forintot hagy itt. Pénztárcájából még további 2-3 futamra telik egy szezonban. Legközelebb a monzai olasz futamra megy.
They have been go up, very much up. It's not that cheap anymore.
Magyaródi mustránk végén egy kis csöndre vágyunk. A községháza melletti Erzsike portáján nyílik erre lehetőségünk. Itt az év 360 napján az unokáké a kert. A további ötön pedig a külföldi szótól hangos az alkalmi kemping. Fejenként és éjszakánként átlagosan 20 euróért.
Duskálni, meggazdagodni nem fogunk belőle, de megéri.
Szóval helikopterjakt, nem?
Nem, de egy családnak segít azért. Tehát ez plusz pénz, és igen, megéri. Aki rendesen csinálja, annak megéri.
Aki pedig ennél is nagyobb eleganciára vágyik a lóerő szerelmesei közül, annak érdemes a fővárosba sietnie. Itt ugyanis nagyobb komfort mellett, némi szerencsével egy másik oldaláról is meg lehet ismerni a Forma 1-et.
És ha már az aláírásoknál tartunk, még egy nagyon fontos szignóról feltétlenül szót szeretnék ejteni önöknek. Állítólag a héten igen kecsegtető tárgyalások zajlottak a Magyar Önkormányzati Tárca és a Forma 1 mindenható ura között a tekintetben, hogy 2011 után további 5 évvel hosszabbítsák meg a magyar hungaroringi Forma 1-es futam szerződését.
Nos, azóta már biztossá vált, Massa, Hamilton és társai újabb 5 évre biztosan eljönnek Magyarországra. A futam lebonyolítására vonatkozó szerződést ugyanis vasárnap délután aláírta a Nemzetközi Automobil Szövetség a magyar illetékesekkel. És hát bármilyen hihetetlenül hangzik, Monte Carlos, Monza után, így a Hungaroring lesz a harmadik olyan pálya, ahol megszakítás nélkül a leghosszabb ideig köröz a száguldó cirkusz. Köszöntöm a stúdióban Nógrádi György egyetemi tanárt, biztonságpolitikust. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Egy mondat erejéig térjünk vissza Hungaroringre. Tudom, hogy kint volt. Kinek szurkolt?
A lányom rám parancsolt, ettől kezdve a finnek kellett szurkolni. Egyértelmű volt, a régi nagyszerelme a lányomnak a Schumacher ősi ellenfele volt. Most viszont újra egy finnek szurkoltunk. Amikor a Massa kiesett, akkor nagyon szomorú voltam, mert pont előttem volt az, hogy a kocsia lefulladt. Egy hihetetlen élmény kimenni a Forma 1-re, főleg úgy, hogy az ember a felnőtt lányával van. Tehát mindenki úgy nézett rám, hogy ki ez a bomba, nő föl, nem merült senki baj a lányom.
És végül a Finn a harmadik helyre futott, de drámai volt egyébként a futam, de most beszéljünk az olimpiáról, igen, hiszen 5 nap múlva kezdődik.
Így van.
És kedves nézőnk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Nógrádi György professzor úr 3 hétig Kínában, Pekingbe járt. Kérem, meséljen.
Negyedik kínai utam volt, körülbelül 3 éve nem volt időm kimenni. Rengeteget változott Kína döntően előnyére. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebben köpködnek, sokkal kevesebben cigarettáznak, mint 3 évvel ezelőtt. Fantasztikus az építkezés üteme. 17 ezer felhőkarcoló volt 3 évvel ezelőtt Sánkhájban, jelenleg a számuk több mint 20 ezer. 9 metró volt tavaly, 13 metró van idén Sánkhájban, 6 metró vonal volt 2 évvel ezelőtt. Elképesztő a kínaiaknak jelenleg. Alapvető nemzeti céljuk, hogy az olimpia sikeres legyen.
Mert nem csak egy sportesemény számukra, hanem be kell bizonyítani a világnak is.
Ennek keretében mindent megtesznek, hogy ne ütközzenek az amerikaiakkal, tehát a olimpiai jelszav angolul van. Aki a olimpia környékén van, mindenki beszél angolul. A bemutatott...
Egy világ, egy állom mondjuk el.
Persze,
a jelszó,
ez a jelszó, csodálatos, szép. És amire az ember Pekingbe és Kínába megy, az olimpia figuráit látja, olimpiai feluratok vannak, tehát egy ország ténylegesen magáinak érzi az olimpiát. Én egy picit úgy éreztem kint, hogy egy rendkívül aljas dolog lenne, ha a megbukott moszkvai és Los Angeles-i olimpia után a harmadik olimpiába is durván beleszólna a politika. Talán két megjegyzés. Rendkívül figyeltek Münchenre a kínaiak, tehát az izraeli delegációt külön figyelik. Több elképzelésük volt a biztonságról. A másik megjegyzésem még a biztonság előtt az, ha az ókorba durván 1200 éven keresztül az olimpiát le lehetett bonyolítani békébe, én tragédiának tekinteném, ha a 21. század embere erre képtelen lenne.
Konkrétan milyen biztonság intézkedéseket érzett?
Részint bármerre megy az ember Kínában, ott rendőrrel és a titkosszolgálatok teljesen nyíltan tevékenykedő embereivel találkozik. Itt látni egy hölgyet a tévén, ez jellemző, mindenki napernyőt hord. Tehát ami fura számomra, a fehér ember le akar barnulni, a sárga ember mindent megtesz, hogy fehér legyen, tehát ez egy érdekes világ. Itt biztonsági intézkedéseket láthatunk, amikor az ember fölül egy vonatra ellenőrzik. A csomagjait kinyitják, ha bármi olyan van benne, amit kimutat a átvilágításkor, hogy nem egyértelmű, kinyitják, a repülőn természetes, hogy ellenőrzik, a buszon ellenőrzik, rendkívül kulturáltan, de kőkeményen.
Olvastam, hogy taxisofőröket képeznek ki hírszerzői.
Én nekem az a válaszom, hogy a világon, ha bárhol egy olimpia lenne, nyilván a taxisofőrök a megfelelő biztonsági utasításokat megkapnák. Pekingben az olimpia biztonsági intézkedései fölött a döntést a olimpiai bizottságtól elvették, és a közbiztonsági hivatal kapta meg, ahova a rendőrség és a különböző szolgálatok is tartoznak. Magyarul. A kínaiak számára több elképzelés van. 5 nap múlva kezdődik az olimpia, ez elhangzott. Az egyik az, hogy itt provokáció lehet, ezt meg kell akadályozni. Bármi áron. Én mindig úgy érzem, hogy a biztonság csak a múltban abszolút, tehát ez megmondhatatlan, hogy mit hozza ma, és főleg mit hozza holnap, de 300 ezer rendőrt tettek ki a pekingi utcákra, és 300 ezer külön biztonság is tettek ki a pekingi
épp
utcákra.
Most látunk egy biztonsági gyakorlatot.
Ez természetes, hát ők abból indulnak ki. Nekem nagyon fura volt a CNN-t nézni, mert Pekingbe néztem a CNN adásait, és ami a CNN-ben lejött, én nem ugyanazt éltem meg Pekingbe.
Mármint a CNN mutatta a légszennyezettséget, igen, hogy ami, tele van smoggal, hát nem ami, így van?
Ez egy nagyon szörnyű dolog, mert én vagyok abban a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy a CNN nem mond igazat. Én csak azt tudom mondani, hogy abba, amíg én Pekingbe voltam, egyszer sem volt smog. Reggel 4-kor kellett elutaznom, akkor ténylegesen pára volt, amit ők fölvettek és smogként mutattak be, tehát ez egy nagyon fura dolog. A kínaiak számára alapvető a biztonság. Nekem fura volt a CNN-ben, hogy bemutatták, hogy egy emberke bejelentette, hogy új taktikával merényleteket fognak elkövetni. Meggyőződésem az, hogy a kínaiak erre odafigyelnek, és meggyőződésem az, hogy válaszolni fognak. Ők merényletet kínai területről az ujguroktól várnak. Idén nagyon nehéz éve volt Kínának. Tehát volt egy tibeti felkelés, amiről nekem a véleményem elég negatív. Tehát nagyon szerencsétlen dolog volt. Volt egy szörnyű földrengés.
Igen, nem csak most is cenzurázzák azokat a honlapokat, amik a tibeti
ellenségek. Első perctől ezt ők bejelentették. Tehát első perctől kezdve, amikor az olimpia megkapta Peking, akkor ezt bejelentették. Az egy más kérdés, hogy a cenzurázott honlapok egy részét megnyitották. Emellett volt egy ausztrál turisták elleni nagyon csúnya merénylet, és volt egy gépeltérítési kísérlet. Ezekre a kínaiak most próbálnak fölkészülni, hogy mindent, ami rázós, kivinni Pekingből.
És az etiketre. Azt is olvastam, több mint 4 millió brossúrát szórtak szét a kínai családokba, hogy fehér zokniban ne járjanak, pizsamában ne jelentkezenek a külföldiek előtt, és hát ne tegyenek fel intim kérdéseket.
A válasz az, hogy ez így igaz, csak hogy ha én néhány évvel ezelőtt megnézem a magyar protokolltankönyveket, abban is benne volt, hogy fehér zokniban nem menjenek el fogadásra. Tehát ez a világ azért ma már egy kicsit összeszűkült világ, de ténylegesen a kínaiak számára az, hogy most olimpia. 2010-ben Shanghai megkap egy expo rendezést. Ezekre rendkívül készülnek. A kínai átlagember azért kevésbé ismeri a világot. Talán egy mondat. 500 ezer forinté árulják az olimpiai faluban a lakásokat négyzetméteren. Valamennyit
nem maradt üres sem már.
Már mindet eladták, ami azt jelenti, hogy van egy rendkívül széles középréteg, egy rendkívül szűk, de szupergazdag felső rész, és egy rendkívül széles, nagyon szegény réteg. De munkanélküliség nincs, éhhalál nincs. A munkanélküliséget úgy kerülik el, hogy rengeteg ember dolgozik, nem hatékonyan, európai szemmel. Tehát bemegyek egy étterembe, egy egyszerű étterembe, két ember nyitja az ajtót, 6 ember visz az asztalhoz, és 3 pincér szolgál föl, de mindegyik meg van győződve arról, hogy ő fontos. Kínának az olimpia fontos, sokkal több, mint sport, ez számára politikai és nagyhatalmi és minden létező kérdésekben.
Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, és hát mi itthonról fogjuk most már ön is követni az olimpiát, és hát búcsúzunk-e stílusosan, nyilvánvalóan 171 sportolónk lesz ott, több mint 6000 magyar, ennyi kért ugye egy küldetést, és így tovább, tele lesznek a repülőgépeken, és hát szurkoljunk nekik, és mondjuk azt, hogy hajrá,
hajrá magyarok,
hajrá,
egyetértünk.
Köszönöm szépen. 13 év bujkálás után a hágai törvényszék egyik legkeresettebb vállottja, Radovan Karadzsic, a Sevendingeli börtönben van. Ekkora fogásra Szlobodan Milosevic Hágába szállítása, vagy a horvát oldalon Ante Gotovina tábornok elfogása óta nem volt példa. Döbbenetes és egyben ijesztő, hogy a hágai vádlott az utóbbi néhány évben teljesen szabadon élt Belgrádban.
Radovan Karadzsic 1944-ben Montenegróban a Durmitor-hegység csúcsán egy kis faluban született. Itt van a családi sírhely és a kőház is, amelyben ifjú éveit töltötte. A világgal egyetlen hegyi ösvénnyel összekötött település kora ősztől késő tavaszig a magas hó miatt teljesen el volt zárva. A helyiek egyetlen szórakozása gozlicázás volt, a török hódítók és kiszolgálóik elleni harcok epikus dallokba szőtt megéneklése. Ifjúként került Szarajevóba, ahol a depresszióra szakosított elmegyógyászként végezte el az orvosi egyetemet. Egyetemista korában kedvelte a bohém életet, a művészek társaságát, és ekkor kezdett el verseket írni. Erkölcsei azonban már ekkor megkérdőjelezhetőek voltak. Okirat hamisítás és sikkasztás gyanújával több hónapot töltött a vizsgálati fogságban. Pere sosem került a bíróság elé, mert Boszniában időközben elszabadult a pokol, amelynek kitöréséért Radovan Karadzsicsot súlyos felelősség terheli.
Szerénytehetségű költő volt, aki vidékről érkezett a nagyvárosba, és mint a faluról jöttek többsége, ragaszkodott a népi hagyományokhoz. Csak hogy ez nála a nacionalizmusba torkolt. Amikor a boszniai szerbek vezérükké választották, úgy gondolta, olyan viszonyokat építhet fel az egész társadalomban, ahogyan ő érzett.
1989-ben kezdett politikával foglalkozni. Megalakítja a jobboldali nacionalista szerb-demokrata pártot, és elnöke lesz. 92. januárjában Bosznia Jugoszláviától való elszakadásával megalakul a boszniai szerb köztársaság, első elnökévé Radovan Karadzsicsot választják meg. 92. áprilisában a Szarajevó melletti Palera költözik át, és ekkortól lesz a néhány ezer lelket számláló település a boszniai szerbek fővárosa. Ratko Mladic parancsnokságával megalakul a szerb hadsereg, a jugoszláv néphadsereg boszniai embereiből. Karadzsics szívesen fogadja a Szerbiából érkezett támogatás minden formáját, különösen a szélsőséges szerb nacionalista szervezetek által küldött önkénteseket. Radovan Karadzsics az egész boszniai háború folyamán a szerbek vezére volt. Ratko Mladic hadvezérrel együtt tervezték az összes katonai akciót. Öntelt, felfúvalkodott tartása ismert volt a bosnyák hadsereg képviselőivel folytatott béketárgyalások során, amelyek minduntalan csődöt mondtak.
A bosnyákoknak egy győzelmük sem volt eddig, és ezért okuk van az aggodalomra. Legyetek biztosak abban, hogy mindenképpen győzni fogunk felettük.
A háború befejeztével a valamikori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök tárgyalásával megbízott hágai törvényszék először 95. júliusában emelt vádat Karadzsics és Mladic ellen népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával. Ugyanez év novemberében a törvényszék kibővítette a vádat a Szerebrenicában történt büntettekkel. 96. júniusában a nemzetközi politika nyomására Radovan Karadzsics visszavonul a politikai és közéletből. A hatalmat az akkori alelnök asszonyra, Biljana Plavsicsra ruházza át. Azóta hivatalosan bujkál, nemzetközileg körözik, de nem nagy sikerrel. Állítólag még 98-ig Boszniában tartózkodik. Ekkor az Egyesült Államok 5 millió dollár jutalmat ír ki annak, aki kézre keríti. Ettől kezdve nyoma vész. Nem ment messzire, csak a szomszédos Szerbiába, ahol új külsővel új életet kezdett, amihez a 36 millió márka, amit a szerb köztársaság bankjaiból magával vitt, biztos anyagi hátteret nyújtott. A hosszú fehér hajjal és szakállal felismerhetetlennek álcázott Radovan Karadzsics, illetve Dragan David Dabic, ahogyan új életében nevezte magát, akár egy hindu guru az egészséges élet felé fordult. Alternatív gyógyászattal kezdett foglalkozni, előadásokat tartott Szerbia több városában, cikkeket jelentetett meg, és egy magánklinikán is gyógyított. A mesterséget Minic Mina radiológusnál tanulta ki. Az idegbajtól kezdve a cukorbajon és fejfájáson keresztül az allergiák gyógyításáig számos betegséggel fordultak hozzá. Állítólag a meddőségen és a potencia zavarokon is tudott segíteni. Az új tanítvány Minic úrnak azt mondta, hogy New Yorkból jött, ahol pszichoterápiával foglalkozott. Mivel állandóan kérdéseket tett fel, a mester meg volt győződve, hogy kém.
Fegyelmezett és pontos volt, sosem késett. Mindig néhány perccel előbb jött, mint ahogyan megbeszéltük, és addig maradt, amíg kellett. Sosem kérte, hogy szakítsuk meg a szeánszokat.
Dragan Dabic új tapasztalatairól az Egészséges Élet című lapban is írt.
Így kultúran, imíren, Jól nevelt, nyugodt, szellemes, olvasott, kitűnő előadó és jótollú az az ember, akit megismertem. És eszembe sem jutott, hogy ugyanaz lenne, aki után a hágai törvényszék nyomoz.
Hogy mennyire biztonságban érezte magát Radovan Karadzsics, illetve Dragan Dabics, a saját honlapja is bizonyítja, amelyen két mobiltelefonszámot is feltüntetett. Így a balkáni hóhért bármikor fel lehetett hívni. Új-Belgrádon, ahol legutóbb lakott, az emberek gyakran látták a fehér szakállas, szalmakalapos, lenvászon ruhás apókát. Most a döbbenettől nem tudnak felocsúdni.
Eszem ágában sem volt, hogy ő az. Szabadon mozgott, én meg nem szoktam bámészkodni.
A találóan bolondok házának nevezett szomszédos kiskocsmában gyakran megfordult a furcsa vendég. Kedvenc helye a régi időkből készült fényképe alatti szeparé volt, meséli a többi vendég. Az egyik fiatalnak különösen az maradt az emlékezetében, amikor a kocsmában együtt guzlicázott Karadzsicssal.
Rendszeresen járok ide, és 4-5-szer találkoztam itt vele. Nagyon az emlékezetembe vésődött.
Raskónak azért is megmaradt ez az emlékében, mert amikor a titokzatos Dragan Dabics valódi kilétére fény derült és letartóztatták, ő is azok között a fiatalok között volt, akik az egykori boszniai szerb vezér bátyja, a radikális párt főtitkára Alekszandr Vučić vezetésével a letartóztatás ellen tüntettek. Luka Karadzsics egyébként a olajiparban dolgozik Belgrádban, és meglehetősen tehetős.
Bátyám Radovan Karadzsics letartóztatásával a 21. század egyik legnagyobb bűnét követte el ez az ország.
A tömeg árulás skandált és az ország elnökét Boris Tadicsot usztasának nevezte, ahogyan az idegen árulókat szokta Szerbiában a tüntető tömeg. A napokig tartó tüntetések, amelyeket a szerb radikális párt szervezett a népi koalíció támogatásával, és amelyen a szélsőséges fasiszta szervezetek is derekassan kivették részüket, a keddesti zavargásokban csúcsosodtak ki. A csendőrség végül erőszakkal zavarta szét a megvadult tömeget. Időközben titokban a belgrádi háborús bűnökkel foglalkozó különbíróság zárkájából hosszú kocsisor gördült ki. A besütített üveg mögött Radovan Karadzsics ült, akit a reptérre szállítottak.
Most pedig következzen egy szintén meglepő történet. Ez viszont magyarországi. A Budapesti Műszaki Egyetem néhány munkatársa és több neves ipari szakember 20 évvel ezelőtt alapítottak egy céget, Magyar Cement Kft. Néven. Hitelből megvásárolták az egyik hazai cementgyár többségi részvényeit. A részvények kisebb része egy svájci cég birtokában volt, amellyel együttműködést terveztek a hazaiak. A nyugati tulajdonostársak azonban nem nézték jó szemmel a magyar fölényt, és le is győzték a miénket hazai pályán. De a meccsnek viszont még nincs vége.
Egy mikrobusz húz félre egy svájci utcán. Elsőre ebben semmi különös nincs. Csak hogy az autónak magyar a rendszáma, a Magyar Cement Kft. Tulajdonában van, és a kormánynál nem más, mint maga az igazgató ül. Dr. Kálmán János 3 éve minden reggel ide parkol. Az autóra még a magyar zászlót is kitűzi nap mint nap, azért, hogy a svájciak láthassák, ő bizony soha nem fogja feladni. Nem nyugszik bele abba, hogy kiforgattak egy magyar céget a vagyonából, amelynek tulajdoníthatóan olyan, hogy Magyar Cement Kft. Ma már csak elvileg létezik. Kálmán tehát Svájcban van, és azt mondja, addig haza sem jön, és nem hagyja el a mikróbuszt sem, ameddig vissza nem szerzi a magyar cége részvényeit.
Történet 1994-ben kezdődött, amikor is a Magyar Cement Kft., illetve 6-5 társa, már akkor 6 Kft. Állt föl ennek az ügyletnek a lebonyolítására, tehát a Magyar Cement Kft., illetve társai az APVRT-től megvásárolták a Helyőcsabai Cementgyár részvényének az 57%-át, és bizonyos eszközállományt, amelyek jobbára ingatlanokból, földingatlanokból tevődnek össze. Tehát a cementgyár alatti terület, és például a bánya. A probléma azután kezdődött, hogy a Holcimnak 33% plusz egy szavazata volt ebben a cégben 1989 óta. És ő ezt a erejét és hatalmát kihasználva gyakorlatilag minket be sem engedett a cementgyár területére.
Időközben a svájci cég megvásárolta a Magyar Cement Kft. Hitelét a banktól, majd megszerezte az óvadékba helyezett részvényeket is, amit később a magyar bíróság el is ismert, hogy törvénytelen volt. Csak hogy az eredeti állapotok visszaállítását, vagyis a részvények visszaszolgáltatását nem rendelte el.
15 napos felmondási határidővel, amely jogtalan volt, felmondta, és a nevére forgatta, illetve Jersey és Panama szigetekre bejegyzett offshore cégekhez szétvitte a mi részvénycsomagunkat.
Mintha nem is Európában lennénk, annyira elképesztően hangzik ez a történet. De miért nem fordultak mondjuk az akkori kormányhoz segítségért? Kérdem az igazgatót.
Segítséget kértünk a 97-ben az akkori honkormánytól, ezt nem kaptuk meg, bírósághoz fordultunk, és ez az ügy úgy záródott le, körülbelül 3 évvel ezelőtt, hogy jogtalan volt a Holcimnak ez az eljárása, illetve nem a Holcim, hanem a Holcim leányvállalati, aki ezt végrehajtották, jogszerűtlen volt ez az eljárás. De nem látták a helyreállíthatóságot, mert közben a helyi csabai cementgyárat összevonták a lábatlani cementgyárakkal és más betonüzemekkel, és a bíróság azt mondta, hogy kártérítéssel tartozik ezért a Holcim csoport a Magyar Cement Kft. Felé. Elindult a kártérítési per, amely első fokon azt mondta ki, hogy igen, de a kártérítésünk elévült.
Majd jött egy másodfok, ami azt mondta ki, hogy az ügy már pedig nem évült el, így vissza is küldték az első fokra, hogy újra kell tárgyalni az egészet. És az illetékes hatóság ezt is teszi azóta, vagyis pontosan 11 éve.
Mi úgy éreztük, amikor jogerősen kimondta a magyar bíróság, hogy törvénytelen volt a Holcim eljárása, de kártérítéssel tartozik, és nem rendelt el a részvények visszaállítását, akkor mi úgy gondoltuk, hogy Magyarországon elértük azt, amit el lehetett érni, és ezt a dolgot Svájcban kell folytatni.
Dr. Varga Tamás igazgató Svájcban tartózkodó kollégájával az internetnek köszönhetően szinte folyamatos kapcsolatban van. Most irodája egyik számítógépéhez kalauzol, ahol én is beszélhetek a külhonban demonstráló üzletemberrel.
Én Zürichben vagyok, és tulajdonképpen 3 éve most már, és 3 év elment azzal, hogy az itteni ügyvédekkel előkészítettük ezt a keresetet, a pert. Hát magam sem gondoltam őszintén szóval, hogy ez ekkora munka lesz, de hát ez ennyi időt és energiát vett igénybe.
Az érintett svájci céget mi is megszerettük volna kérdezni a történtekről. Vagyis arról, hogy például nem zavarja őket Kálmán úr kitartó demonstrációja. Sajnos ez idáig a részükről senkit nem sikerült kamera vagy mikrofon végre kapnunk, de kitartóak vagyunk, és ígérjük, hogy próbálkozni fogunk a jövőben is. Svájcban az igaz, hogy gyorsabbak a bírósági tárgyalások, mint idehaza, de ugyanakkor drágábbak is. Sokkal.
Itt tulajdonképpen a helyzet az, hogy az fizet, aki veszít.
Vagyis nem babra megy a játék. A Magyar Cement Kft. Svájci ügyvédjei szerint példaértékű az ügy, és Kálmán úr biztosan nyerni fog.
Ez az igazságszolgáltatás, ez a gazdagok igazságszolgáltatása. Ezt a rengeteg pénzt, amit egy itteni pereskedés igényel, ezt nem mindenki tudja kifizetni, csak akinek ehhez pénze van.
Mi annak szurkolunk, hogyha drágán is, de győzzön az igazság, amit ígérni tudunk, be fogunk számolni a fejleményekről.
Több ezer ember munkájának, valamint 1 milliárd forintnak köszönhetően baj nélkül tetőztek a megáradt folyók. A szakemberek szerint csak a Tisza esetében legalább 500 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy árvízkor ne kelljen homokzsákokat pakolni. És ugyanez a helyzet a Hernádnál is, ahol az áradás a folyómenti lakásokat évről évre megkárosítja is a lakókat. Helyszíni riportunk következik most Hernád bűdről.
Néztük, hogy mi fog történni, összedőlt egy épület, a kert úszott minden benne, úgyhogy nagyon csúnya látvány volt.
És valljuk be, ez tényleg nem egy szép látvány, sőt nem is túl kellemes. Még akkor sem, hogyha egy ház, ebben az esetben ez a horgászház, közvetlenül a Hernád folyó mellé árterületre épült. Amikor árad a folyó, akkor mindent ellep, és amikor apad, akkor teljes erővel rombol, és mindent magával visz.
Csak azt nem tudom, hogyha ez itt átterülete van a faluba, akinek van
biztosítása, és annak kifizeti, ami a kertjében van. Nekem minden második évben ezt a cirkus csinálja. Minden második évben. Vagy fizet, vagy akar, vagy nem, vagy jogásznak írok, ilyenek.
Önnek mennyi kára lett? Hogy látja?
Hát én nekem vagy 70 ezer forint, nem beszélve a munkámról.
Osznász Floriánné amúgy egy miskolci bérlakásban él. A horgásztanyát 15 éve vásárolta, és azt mondja, korábban csak nagyon ritkán öntött ki a hernál. Most pedig szinte évente árvíz van errefelé, amit már nehezen tud elviselni. Azon gondolkodik, hogy hagyja az egészet és túlad a portán, pedig nagyon szeret itt lenni.
Mindig kijövök szerdán, itt vagyok egy nap, hazamegyek, pénteken visszajövök, vasárnap hazamegyek. Mert bérházban lakom, én leszázalékolt vagyok, én nekem ez a pihenés.
Floriánné szomszédjánál a helyzet ugyanaz. Sár, kosz és rettenetes bűzkering mindenütt. A ház bár belterületen van, az áradás alatt őket senki nem segítette. Még egy lapát homokkal sem, mondják.
És mostani az árvízni polgármester állítólag itt sem volt. Hát ott a tévében láttuk a Szent Adnási fiatal az ott volt a gát tetején. Rakták a homósárba.
A helyi polgármester nem volt itt?
Mondom, még se homokot, semmit se állítólag zsákot kért.
Zsákot kért, de homokot nem. Kért.
Törvényben is úgy van, az önkormányzatok feladata a lakóházak védelme, a vikendtelkék ugye ebben, vagy a vikendházak nem tartoznak bele.
Szlobodnikék amúgy nyugdíjas éveikre vásárolták, minden megtakarított pénzükből, ezt a Hernád menti kis házat. Mindössze 1,5 millióért. Most attól tartanak, hogy ingyen sem tudnák odaadni senkinek, főleg egy olyan faluban, ahol gyakorlatilag nincs is árvízvédelem.
Védekezni nem védekeztünk, házak nem voltak veszélybe, a vikendtelkéket elöntötte, de az ellen nem is tudnánk tenni, mert az olyan helyen van, ártéren van gyakorlatilag. El vannak eseredve az emberek, a gazdálkodók, akinek a terményét tönkretette. Van olyan mélyfekvésű rész, hogy a kukoricából alig látszik ki. Szinte teljes egészében ellepte az árvíz.
500 homokzsákot raktak le 2006-ban. De most azt mondja, a polgármester eljött, hát nincs keret, egy fillér nincs a hivatalba, nem tudnak odni egy zsákkal sem. Na.
És akkor mi lett?
Hát bejött a víz. A repcét elvitte.
És vele együtt mindent, ami mozdítható volt az udvaron.
Gazdálkodók vannak a legkétségbe esettebb helyzetben, mert a költségük megvan, és utána nem biztos, hogy bevételük is lesz.
A Fábián családnak mintegy 40 hektárnyi terményét vitt el az árvíz. Búzát, kapás növényeket, repcét, mindent. Az áradás okozta kár meghaladja a 10 millió forintot. Kártérítésre nem is számítanak, azt mondják, hitelből fogják rendbehozni azt, ami kárba vezet.
Közel 100 hektáron gazdálkodunk, ugyanaz a helyzet, mint 2004, 2005, 2006, hogy 30-40 hektárt a természet learatott helyettünk.
És ilyenkor mi van, ezt kifizetik meg?
Senki. Ígéret volt rá, annak idején személyesen is jelen voltam az ITC székházba. Egyik miniszterünk megígérte 260 milliárd a Hernád völgye árvíz károsultak rendelkezésére fog állni. Hát azóta én meg a gazdatársaim hajszámpontosan annyit kaptak belőle, mint ön. Gondolom, ön sem kapott semmit.
Nincs jövője a dolognak, hogy hát úgy néz ki, hogy minden az ellen szól, hogy mi ezt ne csináljuk itt. Szóval úgy az árak, úgy mindenki az. Ugye már jó Isten is ellenünk van.
Montenegro Európa legfiatalabb állama. Hazánknál 7-szer kisebb, mindössze 600 ezer lakosú ország gazdagsága az elmúlt 2 évben rohamosan fejlődésnek indult. A 20. század elején a magyarok voltak a legnagyobb befektetők ebben a térségben. Nem meglepő, hogy függetlensége óta újból fontos szerepet játszunk az ország gazdasági életében.
Magyarország már a függetlenség népszavazást megelőzően Montenegróban megadta a képviseletét még 2005-ben, és népszavazást követően az elsők közt ismerte el Montenegró függetlenségét. Először a modern történelemben a Montenegró himnusz a magyar várban a Sándor Pauta előtt csendült fel.
A két ország vezető politikusai megállapodtak abban, hogy a kiváló jóbaráti kapcsolatokat még jobban elmélyítik. Magyarország segíti Montenegrót az euróatlanti és az uniós integrációban.
A két ország politikai kapcsolata tehát kimondottan jó, és ugyanez mondható el a gazdasági kapcsolatokról is. Montenegróban az alacsony nyereségadó rengeteg tőkét vonz az országba. Tavaly több mint 1 milliárd eurót fektettek be itt, ami a legnagyobb tőkevonzásnak számít Európában, ha annak nagyságát a lakosság számához viszonyítjuk. Az első között említhetjük az oroszokat, az íreket és a skandináv tőkéseket, de a dobogó tetején mi magyarok állunk.
Ma Magyarország a legnagyobb tőkebefektető Montenegróban.
Magyarország az egyik legerősebb gazdasági partnere Montenegrónak. Első helyen van, ha a befektetések nagyságáról beszélünk.
A magyarok ott vannak az ország bankszektorában, távközlésében és természetesen turizmusában. Tavaly 50 ezer honfitársunk látogatott el Crnagorába, vagy ahogy az ott élők nevezik, a Fekete-hegyek országába.
Itt Hercegnovíban mi voltunk az első olyanok, akik a privatizációs pályázaton szállodát vettünk meg, és újítottuk föl. Ez régen egy-két csillagos házaknak egy velege volt, és mi egy nagyon szép négy csillagos komplexumot építettünk belőle.
Tóth úr szerint Montenegróban még gyerekcipőben jár a turizmus, és korántsem a tömegkiszolgálás jellemzi a vendéglátást.
Montenegró egy olyan idegenforgalmi piac, amit most kezdenek újra felfedezni. Régen a háború előtt, a délszláv háború előtt egy nagyon népszerű desztináció volt. A háború sajnos ezt nagyon visszavetette, a fejlesztések is elmaradtak, de jelen pillanatban felfedezték mind a befektetők, mind a turisták, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ide eljönni és befektetni.
Befektetők pedig akadnak is szép számmal. Jelenleg egy több mint 1 milliárdos tendert írtak ki arra, hogy Montenegró leghosszabb homokos partjára 34 ezer apartmant építsenek. Természetesen egy magyar vállalat is pályázik, eredményhirdetés csak őszre várható. A magyar építőipari cégek már a függetlenség évében megjelentek Montenegróban.
Magyarország 2006-ban egy úgynevezett speciális segélyhitel csomagot nyújtott Montenegró részére, amelyből olyan intézményeket lehet fölépíteni, amely oktatással kapcsolatosak.
Ennek a csomagnak a keretében épült meg a többi között egy egészségügyi szakközépiskola és egy vizsgaközpont is, amelynek felső szintjén az Oktatásügyi Minisztérium kapott helyet.
Ez a két munka az, ami azt eredményezte, hogy mi ott egy képviseletet hoztunk létre Podgoricában. Kiváló beszállítókra, együttműködő partnerekre, helyi vállalkozókra találtunk, akikkel közösen tudtuk ezt a két létesítményt megvalósítani, megépíteni a montenegrói kormány megelégedésére.
Montenegróban egymást érik az építkezések, sok külföldi vállalat látja úgy, hogy jelen kell lennie ebben a dinamikusan fejlődő országban.
Nagyon komoly fejlesztések indulnak az idegenforgalomban, úgyhogy nem tartjuk lehetetlennek, elképzelhetetlennek, hogy például ebben a szektorban kínálkozó lehetőséget megragadva más létesítményt is meg fogunk ott építeni.
Sok külföldi befektető veszi igénybe a montenegrói bankok szolgáltatásait és főleg hiteleit. Az ország piacvezető pénzintézete a CKB Bank, amely magyar tulajdonban van.
Régóta beszélik, hogy az országunk kockázatos, de ez nem állja meg a helyét, főként azokkal szemben nem, akik itt akarnak befektetni. A montenegrói kormány gazdaságpolitikája megteremti az intézményes keretet a hazai és külföldi bankok számára, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlesztés támogatásában. A CKB banktól is elvárják, hogy hosszú távon meghatározó szerepe legyen az ország fejlesztésében.
Jelenleg Montenegró a térség legjobban fejlődő állama, bár az úthálózatnak még jelentős fejlesztéseken kell átesnie. Egy valamiben már is világelső. Egy főre itt közel két mobiltelefon előfizetés jut. A magyarok ezen a piacon már az önállósodás előtt is jelen voltak.
A Magyar Telekom 2005 áprilisában vásárolta meg a Cinagorszki Telekomot. Ez azt jelenti, hogy még az ország függetlenségének a kikiáltása előtt történt, tehát egy ilyen korai költöző madarak voltunk. Az akkori Matáv vásárolt be egy 140 millió eurós beruházással a Cinagorszki Telekomba. Ez azt jelenti, hogy egy működő céget vettünk meg, aki ráadásul piacvezető volt, elsősorban a fix telefónia területén, a mobiltelefónia területén a második legnagyobb cég volt.
A társaság, ahogy Magyarországon is, sokat áldoz a szponzorációs tevékenységre. Elsősorban a kultúrára és a sportra.
Montenegró most először fog részt venni önálló államként a 2008-as pekingi olimpián, és mi az olimpiai csapatnak vagyunk az aranyfokozatú kiemelt támogatója.
Montenegró fejlődése vitathatatlan. Az pedig, hogy a magyarok mennyire veszik ki részüket az ország gazdaságából, rajtunk áll, hiszen Crnagora tárt karokkal várja a befektetőket.
Ma eddig tartott a heti hírmondó. köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen az est hátralévő részét. Műsorunkkal jövő héten is jelentkezünk, most pedig a szó a hírórában Szántó Georgiáné. Viszont.